16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén az Egrifő Egyház megyében Szerencs volt a főhelyszín, ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívták életre a programot. Délután 3 órakor a Munkás Szent József templomban kezdődött a közös imádság, rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőadásban közvetítette az eseményt. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, ezzel csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölt a miniszterelnök reggel a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinetje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátettem, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét cselekszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsiügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik majd a GDP első negyedéves számait. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbbá tételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáción megerősíteni, összegzett. A magyar-luxemburgi kapcsolatot az utóbbi időben újra a kölcsönös tisztelet jellemzi, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, aki 10 éve tartó hivatali idej alatt először fogadta luxemburgi kollégáját. Szijjártó Péter a Facebookon arról számolt be, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Rámutatott, hogy a Magyarország és Luxemburg közötti kereskedelmi forgalom volumene 10 év alatt a 4-szeresére nőtt. Egyetlen magyar intézményként a Debreceni Egyetem az Egy Jövezet, Egy Út kezdeményezés partner egyetemi hálózatának tagja lett, közölt az intézmény sajtóközpontja az MT-vel. A fenntartható fejlődés globális előmozdítását célzó, világszerte immár 11 ország 15 intézményét tömörítő hálózat idei elnöki fórumát és konferenciáját a kínai Chongqingban tartották, a tagságot igazoló plakettet ott vette át Pető Károly rektor helyettes. A MOL nyomásérzékelő rendszere szivárgást jelzett a Százhalombatta és Pécs közötti üzemanyagszállításra használt terméktávvezetéken, Gárdony közelében, tájékoztatta az olajipari vállalat az MT-t. A hibát a vezeték alsó részén egy repedés okozta. A probléma nem érinti a város ivóvízhálózatát. Mintegy 9000 8 és 18 év közötti diák és laikus segítő tanulta meg az újraélesztés alapjait az MVM Dómban az újraélesztés világnapjához kapcsolódó a Te kezed is menthet életet című programban. Magyarországon évente átlagosan 27 ezer esetben következik be hirtelen szívhalál, részben amiatt, hogy a bajba jutottak nem kapnak időben, a keringés leállás követő 3-5 percen belül segítséget. Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma a héten elérte a 500 milliárdot, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága a MOHU az MT-vel. A cél, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon, a becsülések szerint évente több mint 3 milliárd ilyen van forgalomban. Az október 26-a és november 3-a közötti őszi szünet időpontja iránt élénk érdeklődés mutatkozik a szállás.hu-n foglaló belföldi utazók körében. 9%-kal nőtt az előfoglalások száma a tavalyi őszi szünethez képest, ismertette felmérésének eredményét a szálláskereső portál. Az előfoglalások legnagyobb része az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld régiókat érinti, míg a települések rangsorában Eger, Gyula, Budapest, Pécs és Szeged áll az élen. A Magyar Honvédség a Facebookon tájékoztat, hogy október 21-én, 22-én, illetve majd 24-én 16 és 21 óra között kiképző repülések miatt nagyobb hanghatásokra kell számítani. Egerben, Debrecenben, Miskolcon, Mezőkövesden és Tiszafüreden is többek között. Végül az időjárásról, holnap újra sok napsütés várható, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta. A húgának Bozó Jánosnénak küldi Miskolcra soha el nem múló szeretettel 80. születésnapja alkalmából nővére Kati a most következő felvételt és a Jóisten áldását kéri életére.
Jézus szíved, szeretlek én, segíts át az életenged. A vihar éltejen teled, legyen volt ajtom szemét szíved. Minden veszély elűz egy mosolyod, lelkem megnyugszik, ha veled vagyok. Jézus szíved, szeretlek én, segíts át az életengedjén. Jézus szíved, szeretlek én, segíts át az életengedjén. Ölej vonatkozz engedet, hogy mindig jobban szeresselek. Te légy tanítom és jó pásztorom, szívemet, lelkemet rejárt bízom. Jézus szíved, szeretlek én, segíts át az életengedjén. Jézus szíved, szeretlek én, segíts át az életengedjén. Dallal kereslek tégedet, vigasztald meg álva lelkedet. Rózsákat kintek oltárod elé, hogy szálljon illatuk az ég felé.
Szücs Tibornak és családjának sok szeretettel és emlékezéssel küldi a most következő felvételt a Nagy és a Csák család. A következő percekben Zorán énekel.
Kendőbe zárta őszhaját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz. Ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem vontunk el. Nőtt az ember, s mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy kőre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó, csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég maga, csak hadd mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők a repülők, a szívük jég, csak jég. Mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. amit sosem rontunk el.
Mezőkövesdre Ákosnak 5. születésnapjára szeretettel küldi, és a Jóisten áldását kérik egész életére nagymamája Vattáról.
Oly csendes ma az éj, már alszol tudom én, és mégis ez a perc, elmondom te neked. Én és anyád, már csak két idegen, messze tűnt az öröm, meghalt a szerelem. Az életem te vagy, fiam, mond büszkeség, könny és remény. Most csak pihenj, érted vagyok még itt, fiam. De még nem értheted, miért történt ez így, régi életed, miért volt a sors így. Oly szörnyű volt, hogy minden elveszett, a szívem keserű, csak érted teszem el. Nem ébresztelek én, hisz eljön az idő, te szívedet is felsebzi az a kő. De két karom még védőn ölel át, míg fel nem nősz, fiam, vigyázz rád apád.
Hegerben Regű Gézát 55. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszönti családja és barátai, és küldik neki kedvenc felvételét. A jó Isten éltesse még sokáig.
Az, ami volt, többé se olyan.
Mai utolsó zeneszámunk Jászapátiba szól. Hangai Miklóst szeretettel köszöntik barátai közelgő 40. születésnapja alkalmából, és küldik neki az Anna and the Barbies felvételét. Hallgassa sok szeretettel!
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni.
Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam.
Neked udvaroltam, az öletbe borultam.
Többé el sem tudtam menni,
kezdjetek szeretni.
Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diét. Minek őre menni? Kezdjetek szeretni.
Jó és sötétnek boldog nézni, hosszú, mint távoli csillagot nézni. Jó és fázni, semmi elvilázni. Tavasz esőben, olykor főrigázni. Beleszállsz enni, hangosan szeretni. Jóni a magamat, csak úgy elnevetni. Sírni, ha fáj. Remegni a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
Az utolsó órában, mikor már megbántam.
Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam,
hogy elmúlt az élet.
Kezdjetek el élni.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk, legközelebb vasárnap 16 óra 5 perctől. Farkas Erzsébet műsorvezetőtársam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Túri Sarolta szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű!
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok.
A most következő előadás részlet az idén második alkalommal megrendezett Miskolci Ars Sacra Fesztiválon a Szakralitás Szegletkövei című tudományos konferencián hangzott el. A mai alkalommal Selmeci György, a kortárs magyar egyházzenéről beszél, fogadjátok szeretettel! A szakmai tanácskozást rádiónk munkatársa Farkas Erzsébet vezette. Most ő mutatja be az előadót.
Selmeci György Kossuth díjas zeneszerző, a nemzetművésze Miskolcon kezdte pályafutását, megalapította az Országos Miskolci Új Zenei Műhelyt, ahol felkarolta a kortárs zeneszerzőket és azok műveit. A Miskolci Nyári Színháznak, amely az Opera Fesztivál elődje volt, nos ennek is alapítója volt, és ahogy már említettem, Kossuth díjas zeneszerző több operát is írt. Előadásának címe Kortárs Magyar Egyházzene. Átadom önnek a szót.
Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm önöket. Mindenek előtt köszönöm a meghívást. Nagyon köszönöm tehát a meghívást. Külön köszönet, ha megengedik Bodonyi Csabának, akinek bámulom az energiáit és ezt a hihetetlen, hogy mondjam, csodálatos felhajtó erőt, amivel életben tartja tulajdonképpen ezt a konferencia sorozatot most már egy pár éve. Nagyon hálásak vagyunk mindnyájan, akik ugye a közelítő szakmákban dolgozunk, nagyon hálásak vagyunk neki. Hölgyeim és uraim, a Kárpát-medence magyar egyházzenei állapotairól szeretnék önökkel néhány gondolatot megosztani. Akkor, amikor Bodonyi Csaba felkérésére elvállaltam ennek a kis beszélynek a megtartását, akkor tulajdonképpen azt gondoltam, hogy majd egy jól fésült kis dolgozattal állítok be, és majd azt ügyesen felolvasom. Az elmúlt pár hónapban azonban annyi nagyszerű felismerés ért, elsősorban a második magyar egyházzenei biennálénak a hatásai és az annak az előkészítő munkálatai nagyon sok mindent megvilágítottak ebben a témakörben számomra. Ugye a végéről kezdeném. Ugye két állításunk van, most látszólag nagyon távol esők egymástól. Ugye az egyik az, hogy a művészetek és az egyház kapcsolatrendszerétre úgy gondolunk mindnyájan, gondolom önök is, mint egyfajta történelmi szükségszerűségre. Ugye ez mindig így volt, ugye az egyház és a művészetek mindig kapcsolatban álltak egymással, és természetesen ismerünk ugye hatalmas korszakait ennek a kapcsolatrendszernek, és ismerünk lanyhább időszakokat a történelemben és a művészetek történetében, amelyek talán nem hoztak annyi eredményt. Mindent egybevetve, tehát állításunk az, hogy az egyház és a művészetek kapcsolatrendszerét történelmi szükségszerűségnek tekintjük. A másik ettől látszólag távol eső állításunk az, hogy a magyar egyházzene és a magyar egyházzenei alkotás, a kortárs magyar zeneszerzés elsősorban a rendszerváltozást követően egy egészen rendkívüli teljesítményt tett le az asztalra. Engedjék meg, hogy felidézzem azt a történetet, melynek során a különböző kapcsolatokon keresztül a bíboros érsek, ugye a boldogult Kerényi Imre révén felkért engem arra, hogy állítsam össze a kortárs magyar egyházzene diszkográfiáját. Én akkor erre, hát ez nagyon komolyan vettem ezt a feladatot, és képzeljék, én magam, aki benne élek, és magam is gyakorlom az egyházi műfajokat, és ténylegesen azt kell mondanom, hogy nagyon nagy számú egyházi kompozíciót tettem le az asztalra, én magam is, hát ahogy pestiesen mondják, dobtam egy hátast. Vagy hát oly mértékben meglepődtem, olyan hatalmas volumenű a kortárs magyar egyházzenei alkotásoknak a repertoárja, hogy önöknek és nekem sem volt fogalmam erről. Egy rendkívüli repertoárról van szó, ami ráadásul nem csak, hogy nagyon gazdag, és nagyon, nagyon hogy mondjam, szerteágazó ráadásul. Nem, a gazdagságot nem csak számszerűségre gondolok itt, hanem az egyházi műfajokon belül rendkívül szerteágazó. A liturgikus műfajok természetesen mind képviselve vannak. Ugye alig van kortárs magyar zeneszerző, aki ne adott volna közre mise kompozíciót, vagy zsoltár feldolgozásokat, tehát liturgikusan használható műveket, és liturgián kívüli műve, egyházi művek sokasága is megszületett. Nos, nem csak erről a gazdagságról van szó, hanem arról is szó van, hogy egy rendkívüli színvonal jött létre, észrevétlenül. Egy egészen különleges, bátran a világszínvonalhoz mérhető hatalmas repertoárt tett le az asztalra a kortárs magyar zeneszerzés, amire mindjárt rátérek arra, hogy mi ebben a különös, és miért van az, hogy ezt tőlem hallják vélhetően először. Azt látjuk, hogy az antiklerikalizmus éveinek az elmúltával nagyjából ugye a 89-90-91-ben gátszakadás szerűen ugye előkerültek egyrészt bizonyos értelemben titokban vagy illegalitásban készült kompozíciók az elődeink generációjától, majd egy hatalmas felszabadulás mentén ugye a kortárs magyar szerzők egyre nagyobb mértékben elkezdtek egyházzenei kompozíciókat írni. Igen, ám csak, hogy eközben ugye a klérus mintha nem vette volna igazán észre, hogy az antiklerikalizmus évei elmúltak. És egy nagyon sajátos, egymás mellett elbeszélés kezdődött a zeneszerzők társadalma és a klérus között, amiben végeredményben a végeredmény az, hogy a koncertműsorok, tessenek utána nézni, statisztikailag is bizonyítható, amit most mondani fogok, a koncertműsorok zsúfoltak, teli vannak egyházzenei alkotásokkal. Ezek azok az egyházzenei alkotások, amelyek nem jutnak be a templomba. Nem jutnak be arra a helyre, ahová valók, és ahová szánták őket. Mint hogy a történelemben, ugye, és a művészetek és az egyház történetben egyaránt jól végigkövethető az a szál, melynek során a mindenkori egyház, a mindenkori kortárs egyházzenei alkotásoknak az otthona volt. Ugye az otthona, nem véletlenül használom ezt a szót. A templom az egyházi zene otthona volt, és ki kellene legyen. Ugye ezt a szálat elejtettük. Ugye ennek nagyon-nagyon sok történelmi, szociológiai, egyházszociológiai oka is van, de természetesen ugye egy picit, hogyha nagyon röviden, nem élek vissza a türelmükkel, de hogyha nagyon röviden áttekintjük azt az egyházzenei hagyományt, ami Európát jellemzi, ugye, hogyha egy kicsit ugye ne vesztegessünk szót ugye a középkor századaira, sőt még a reneszansz korára se, hiszen egy telivér, nagyszabású, fantasztikus zenekultúra, egyházi zenekultúra épült fel ugye azokon a gregorián alapokon, amelyek ugye nagyjából a 10. század környékén összegződnek és válnak a kereszténység alaprepertoáriává. Ugye ezt is, ugye, tehát ez csak zárójelben jegyzem meg, ugye, hogy ez a gregorián alaprepertoár szintén, hogy úgy mondjam, teljesen kívül esik ma már a hívő közösségeknek az érdeklődési körén. Vannak hősök, vannak nagyszerű papok, nagyszerű klerikusok, nagyszerű kántorok, nagyszerű templomi karnagyok, akik mindent elkövetnek, hogy valamilyen módon visszahelyezzék jogaiba a gregorián vokális kultúrát, ugye, de nem ez a jellemző természetesen, ezek az üdítő kivételek. Alapvetően tehát bizonyos értelemben számüzetésben van a gregorián alapkultúra. Ezután következik, hogy úgy mondjuk, a nagy repertoár. Következik a motetta kultúra, következik azoknak a nagymestereknek a kora, akik egészen Bach utánig, lényegében Mozartig, ugye most nem sorolom, bárki utána nézhet valamiféle zenetörténeti összefoglalóban. És akkor a 18. század végén, úgy, ahogy a laicitásban is, vagy ahogy a profán világban is, tulajdonképpen az egyházak is ugyanazt szenvedik el, ugyanazokat a változásokat szenvedik el, mint a világi művészet, vagy a világi művészet gyakorlata. Ugye, tehát az történik, hogy egyik oldalról, ugye most előbb beszéljünk belső feszültségekről. A belső feszültségek úgy jönnek létre, hogy a klérus és a szerzők ugye mindig bizonyos fajta, hogy úgy mondjam, gentleman agreement mentén működtek együtt, hogy ezt a szót használjam. Ugye valami olyan fajta megállapodás mentén, amelynek az egyik oldalról a klérus biztosította az alkotói szabadságot a zeneszerzőknek, a zeneszerzők pedig biztosították a klérust a művek használhatóságáról, a műveknek a beilleszthetőségéről, a műveknek a tulajdonképpen előre megrajzolták a pályáját egy-egy kompozíciónak. Ugye, és hogyha itt arra gondolunk, ugye, hogy milyen óriások követték egymást, ugye, alapvetően Itáliában, Franciaországban, Németalföldön, ugye, a nagy flamand szerzők, akik végül is, ugye, kenyértörésre viszik majd a dolgot, mert hiszen a kontrapunkt, ugye, az ellenpontozott vokális művészet az oly mértékben burjánzik el, hogy a klérus ugye fellázad, ugye, és azt mondja, hogy ezt nem kérjük, ezt már nem tudjuk követni. Ugye, akkor, amikor megjelennek a flamand kontrapunktikus kultúrában, megjelennek a 8-10 és 12 szólamú kórusok, ugye, amelyek egy hihetetlen inyenc és rafinált ellenpont művészetnek a jegyében születnek. Hol van ez már? Ez amikor túl jó volt valami, amikor túl, ugye olyan csúcsaira ér az európai zenélés, olyan csúcsaira ér a saját művészetének, amelyeket majd természetesen levált az a fajta laicizálódás, az a fajta egyelőre óvatos szekularizálódás, ugye, amelyik bevisz majd ellenanyagokat ebből hatalmas kontrapunktikus repertoárba, csak példának, vagy szórakoztató példának mondom az opera megszületését, az opera műfaj megszületését, ugye a 17. század elején, ahonnan kezdve ugye a hatalmas, ellenpontozott katedrálisoknak érezzük ezeket a műveket, olyan konstrukciók, olyan bámulatra méltó konstrukciók ezek a művek, Lassusnak vagy Palestrinának egy-egy kompozíciója, és ez el egészen Bachig, ugye? De ugye a laicitás az egyre látványosabban interveniál, egyre látványosabban beleszól az egyházi zenélés sorsába, és megérkeznek azok a toposzok, amelyek a világi műfajokból érkeznek. Ugye egyik oldalról az etnikailag jól identifikálható folklór rétegből, másik oldalról pedig az új világi műfajok felől.
Most folytatjuk a második Miskolci Ars Sacra Fesztiválon elhangzott előadást a kortárs magyar egyházzenéről. Selmeci György a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Erkel díjas zeneszerző zongora művész beszél.
Ugye az arisztokrácia, 17.-18. arisztokrácia volt tulajdonképpen a kísérleti terepe. Ugye az arisztokráciának volt egy saját bizonyos értelemben alternatív vallási élete. Ugye ez az alternatív vallási élet, gondoljunk csak az eszterháziakra, gondoljunk a kismartoni kápolnára, ugye a családi kápolnára, ahol József Haydn működött és gyártotta ugye a megfelelő egyházzenei darabokat. Ezek mind egyházi kompozíciók voltak, de megmaradtak bizonyos értelemben az arisztokrácia körében, nemzetben, és az arisztokrácia lesz az, amelyik bizonyos értelemben hallani szeretné, hogy úgy mondjam, azt az intonációt, azt a technikát, ugye, ami az operában, amit az operában hall. Ugye, tehát lassan-lassan, fokozatosan, ugye a kontrapunktikus nagyművészetet leváltja egy valamelyest alacsonyabb rendű, de kétségtelenül úgy nagy tehetséget igénylő, az úgynevezett kíséretes dal. A kíséretes dalforma lesz ettől kezdve, ugye a vezető műfaj az európai egyházi zenében, majd pedig megérkeznek ugye a nagyok, Bach-hal kezdődően egészet Mozartig, tartsunk ugye most éppen tartsunk a Mozart Requiemnél, ugye ahol ez a kettő egy bámulatra méltó egységet alkot, hiszen ugye pillanatok alatt kiderül, hogy Mozart maga nagyon alaposan tanulmányozta Bachot, nagyon alaposan tanulmányozta Händelt, nagyon alaposan tanulmányozta a korai nagymestereket, a reneszánsz nagymestereket, a középkori nagymestereket. Ugye egyik oldalról, másik oldalról viszont megérkezett ugye ez az új intonáció, ami a laikus világból érkezik. Nem szeretnék túlzottan részletező lenni ebben a kérdésben, jussunk el valahogy a 19. századig, eljutunk a 19. századig, ugye, ahol, ugye, hogy mondjam, a társadalom filozófiai változásoknak megfelelően, ugye létrejön ugye, az individualizmusnak a kora, létrejön a hős kultusz, létrejön egy csomó olyan romantikus gesztus, ugye, amelyik már tulajdonképpen nagy erővel megy szembe egyik oldalról a hagyományos, megint a saját koráról beszélek, ugye? Tehát a 19. század saját kora, ugye itt is nagyon jól érzékeljük, hogy hogyan feszül egymásnak régi és új, hogy hogyan érkezik meg mondjuk Brahms a német requiemmel, vagy nem tudom, vagy Liszt sorba a különböző egyházi kompozícióival, hogyan szegül szembe a mozarti Beethoveni irányjal, a Missa Solemnisszel, vagy más kompozíciókkal. Ugye, itt már egyre látványosabban legalábbis kétéltű az egyházi kompozíciós munka, ugye? Mert ugyanannyira szánja templomi használatra a műveit, mint világi használatra és koncerttermi használatra. Tehát megszületik egy ilyen egészen különleges, konfliktusoktól abszolút nem mentes zenei világ, ami aztán természetesen elvisz egészen Wagnerig, gondoljunk arra az hihetetlen ellentmondásos, hogy mondjam, némi maliciával zűrzavarosnak is mondható spirituális világra, amelyet Wagner képvisel, és amely azonban mégiscsak ugye a Parsifal révén tulajdonképpen egy olyan erős vallásos gesztust tesz Európában, ugye, ami örökké élni fog. Tehát látjuk, hogy a 19. század lesz az első, sőt a 19. század második fele lesz az első, amelyik feladja azt az elvet, hogy minden egyház a saját kora egyházzenéjét játsza. Ez az, ami nagyon fontos. Pontosan ugyanakkor, amikor a laikus világban, amikor a profán világban ugye elválik egymástól a komoly zene és a szórakoztató zene, amikor majd megszületik az operett műfaj, megszületik egy csomó olyan szórakoztató műfaj, ugye, amely tulajdonképpen leválik, a felelősséget ledobja magáról, leválik a művészi zene fő törzséről, hogy így mondjam, ugyanez a folyamat létrejön természetesen az egyházi zenélésben. Valahol itt a 18. században kapcsolódik be a magyar világ és a magyar kultúra ebbe a korszakba. Ugye gondoljanak bele, ugye ha csak a felekezeti különbözőségeket nézzük, ugye, akkor mennyire más és más egyházzenéről beszélünk. Ugye öröklünk egy nagyon jelentékeny latinitást, ugye, amit eléggé el nem ítélhető módon, ugye aztán már a 19. század végén, ugye maga a Vatikán zúz szét, pedig az nagyon fontos lett volna, hogy azt megörököljük, ugye, már hogy a római katolikus egyház. Ott van az nagyon erős anyanyelvűség, ugye a kálvinizmusban, ami egy leírhatatlan hátulütője a kálvinista egyházi zene fejlődésének, egy rettentes akadály. Ugye gondoljanak csak a genfi zsoltárok elviselhetetlen prozódiájára, ugye, ami ráadásul semmit nem lehet csinálni vele. Ugye az úgy magyartalan, ahogy van, úgy rossz, ahogy van, úgy rossz zeneileg, ahogy van, mégis csinálnunk kell, mert ez a hagyományunk, és ez a... Tehát ez bizonyos értelemben, hogy beszorítja az aspirációit mondjuk a kálvinista egyháznak. Akkor ott vannak a luteránusok, ugye az evangélikusok, ugye, akik számára bizonyos értelemben ők oly mértékben vetették el a kortársi művészettel való együtt menetelést, hogy számukra lényegében Bachal véget ért ugye a zenetörténet. Ugye, és ehhez ugye az evangélikusok ragaszkodnak is. Ugye az övék valóban, az övék a zeneirodalom talán legnagyobb alakjának az öröksége, ugyanakkor viszont ez egyben határokat is szab, és látványosan anakronisztikussá teszi az evangélikusok liturgikus életét. Na most kicsit túl sok a kitérőbe látom, de muszáj pár dolgot megvilágítsak, hogy mennyi minden hat ezekre a folyamatokra, és akkor ehhez tessék hozzáadni ugye azt, ami elkezdődik a 19. század végén, és aztán a 20-ban, ugye ez a laicizálódási folyamat, ez különböző reakciókat vált ki a magyar egyházból. Minden magyar felekezetből, majdnem ugyanaz, csak mindegyik más-más műfajok mentén.
Ezt az előadást kedden 16:30-tól folytatjuk.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok.
Selmeci György a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Erkel díjas zeneszerző zongora művész előadását idéztük a második Miskolci Ars Sacra Fesztiválról. Köszönöm Farkas Erzsébet közreműködését az adásban. Én búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak